Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Biztosan ti is szembesültetek már olyan kijelentésekkel, hogyha Isten van, és ha Isten szeret bennünket, akkor miért enged meg ennyi szenvedést? És pár héttel ezelőtt testvéremmel beszélgettünk, ő kezelése jár, és ott az egyik asszonyka mondja, hogy meghaltak a szülei, meghalt a férje, meghalt a gyermeke, és ott van betegem. És hát próbáljunk meg egy ilyen embernek az Isten szeretetéről és kegyelméről beszélni. Nem kis dolog. És biztos, hogy ti is szembesültetek ezzel az ilyen helyzetekkel, hogy miért zuhan egy repülőgép, ahol ártatlan gyermekek is lehetnek, vagy miért vannak olyan katasztrófák, ahol ártatlan emberek is szenvednek, vagy miért sújtja az emberiséget, vagy bennünket súlyos, gyógyíthatatlan betegség. Hadd mondjam el, hogy nem a választ akarom megadni, tehát nem válaszolni szeretnék erre, hanem az ember néha tud is válaszolni a másik embernek, de amikor én kerülök bele, amikor mi kerülünk bele, vajon hogyan szembesülünk, hogyan állunk ezekhez a dolgokhoz, vajon felmerült-e az a kérdés, hogy ha az Isten szeretne, akkor nem engedné ezt meg. Nem tudom, hogy bennetek fogalmazódott-e már ez így meg. Elgondolkodtatja az embert, hogy hány ember fordul szembe az Istennel, pontosan azért, mert ezek a helyzetek előállnak, és nem tudják elfogadni ezt a helyzetet. Úgy van, az van bennük, hogy egy szerető Isten ilyet nem akar az emberiségnek, és nem akarhat az embernek. Tudjátok, elém került egy könyv, aminek a borítóján egy nagyon érdekes gondolat van, és ami úgy elindította ezt az egész gondolatsort bennem. Hitben maradni, amikor nem értjük az Istent. Gondolom, bennetek is felmerült az, hogy van helyzet, és nagyon sok helyzet, amikor nem értjük az Istent. De vajon tudunk-e hitben maradni? Vajon tudjuk-e elfogadni a helyzetet erős hittel kapaszkodva, ezt a helyzetet megélni és tovább ellenni? Ahogy az előbb is említettem, nem választ szeretnék adni arra, hogy mi miért történik, hanem abban szeretném, hogy megerősödnénk, hogy hitben maradni akkor is, amikor nem értjük az Istent. Nagyon jól ismerjük a bibliai történéseket. Ugye emlékszünk arra, hogy 1000 év végén minek is leszünk a részesei? Tehát az 1000 év alatt. És nem csak az ítéletnek, hanem ott azt írja a Biblia, hogy a végén eltöröl minden könnyet. Tudjátok, azon gondolkoztam, hogy Isten 1000 esztendőt ad arra, hogy megértsük a mi érteket. Hogy mi miért történt az életünkben, és mi miért nem történhetett meg. Az Isten kerek 1000 esztendőt ad erre. Vajon az Isten, amikor nem old meg valami helyzetet a mi életünkben, azt vajon miért teszi? Sok a miért, ugye? Nagyon-nagyon sokszor felmerül az emberben ezt, hogy miért. Vajon az Isten inkább talán úgy fogalmaznám meg, hogy el tudjuk-e fogadni az Isten szeretetét, ha nem világos előttünk az egész dolog. Azt arra is emlékeztek, és biztos, hogy ti is tudjátok, hogy mennyit világít meg előttünk az Isten. A következő lépést. Tehát nem azt mondja, hogy napokkal, hetekre előre látsz, hanem azt mondja a mai napot, a következő lépést. Milyen az ember? Szeretné tudni azonnal, hogy mi fog vele történni. Hadd kérdezzem meg, ha az Isten megmutatna, el tudnánk hordozni? És majd ezzel kapcsolatban is szeretnék egy-két gondolatot megemlíteni. Hogyan is bátorít minket az ige hitben maradásra? Mit üzen nekünk az Isten akkor, amikor nem értjük őt? Az alapigét szeretném felolvasni Lukács evangéliuma 7. fejezetéből, és ott a 17. verstől a 23. versig olvasnám. Keresztelő Jánossal kapcsolatban van ez az ige szakasz. És valahogy az ő életén keresztül is, és még egy pár példán keresztül szeretném, hogyha ha megértenénk, hogy annak ellenére, hogy sokszor nem látunk helyesen és tisztán, és az Isten nem akarja ránk helyezni az előre, tehát ami előttünk áll, mert nem tudnánk akkor abban a pillanatban elhordozni, hogy milyen bátorítás és milyen szeretet van az Istenben az esendő ember iránt. És kiméne ő felőle hír az egész Júdeában, és a körül való minden tartományban, ugye, hogy Jézus ott jár és gyógyít. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván elküldi Jézushoz mondván: te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának: keresztelő János küldött minket, te hozzád, mondván: te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat gyógyítta meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg szeme világát. És felelvé Jézus mondanékik: elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik, és boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Olyan elgondolkodtató ez az ige szakasz. Jézus nem vonja kérdőre a tanítványokon keresztül Jánost, keresztelő Jánost, hanem mit tesz? Azt mondja, amikor oda jönnek a tanítványok, hogy te vagy-e, akit várunk, vagy mást várjunk, akkor nem azt mondja, nem bizonygatja, hanem mit tesz? Azon órában pedig sok embernek gyógyulást hoz, sok emberen segít, és azután odafordul a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy mondjátok el Jánosnak, amit láttatok. És hogyan fejezi be? És boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Azért próbáljuk meg beleélni keresztelő János helyzetébe magunkat. Ki volt ő? Útkészítő. Így van. Nem ő hallja az égből Istennek a szavát. Mit is mond? Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Nem ez a keresztelő János, aki kicsivel korábban mit is mond a népnek? Imé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ez az útkészítés, ez mit is jelent keresztelő János számára? Mire hívta fel az embereket? Bűnbánatra. Így van. Bűnbánatra hívta fel. És bemutatja Krisztus a népnek nem egyszer, hanem bizony sokszor bizonyságot tesz. És most ő van börtönbe. Várja, hogy Krisztus eljön érte. Ellen White azt írja a Jézus élete című könyvben, hogy amikor odament a két tanítvány keresztelő Jánoshoz, és kezdtek beszámolni arról, hogy Krisztus mit tett az emberekért, akkor ezt írja Ellen White, hogy akkor keresztelő János nem értette végképp. Nem értette, hogy miért nem jön el. Ugye tudjuk jól, hogy abban az időben nem igazán értették Isten országát. Ugye mindenki arra várt, hogy Dávid trónját helyreállítja. Ugye a valóságban akarták ezt megélni, és a valóságban várták a szabadítást. Keresztelő Jánosnak sem voltak helyes fogalmai erről. De ez a keresztelő János, aki tudta előzőleg, és kapta az Istentől ugye a kijelentést, a bizonyságot, és ő az, aki kijelentette Krisztusról, hogy ő az, aki elveszi a világ bűneit, akit az Atya bemutatott az ő számára és a világ számára. És ebben a keresztelő Jánosban merültek fel ezek a kérdések. Nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben, hogy amikor úgy tűnik, hogy imáinkra nincs válasz, amikor azt látjuk, hogy körülöttünk embereknek megoldódnak az élethelyzetei, és valahogy úgy érezzük, hogy mi imádkozunk, mások meghallgattatnak, és valahogy, mintha a mi imáinkra nem jönne a válasz. Nem tudom, hogy átéltétek ezt a helyzetet, És felteszem azt a kérdést, hogy ekkor tudtunk-e hitben maradni? Tudtunk-e lázongás, háborgás, megkeseredés nélkül az Istenre hagyatkozni? Óhatatlan, és tényleg felmerül az emberben a sok kérdés, elméletgyártás, jönnek a miértek. De mit üzen Krisztus? Azt üzeni, hogy boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Ha nem értem a helyzetet, ha nem értem, hogy miért nem jön válasz, ha nem értem azt, hogy most miért van csend, miért hallgat az Isten. Azt üzeni az Isten, hogy, vagyis maga Krisztus, hogy boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Olyan különös, hogy nem magyarázza a keresztelő Jánosnak, hogy miért vagy ott. Hadd kérdezzem meg, ha tudta volna, mi vár rá, el tudta volna hordozni? Krisztus tapintatos, ilyen téren nem terhel túl bennünket. Nem magyarázhatta meg keresztelő Jánosnak, hogy neki meg kell halnia, és miért kellett meghalnia? Egy asszony szeszélye miatt. Miért? Mert megfette a bűnét. És ugye tudjuk jól, hogy lefejezték őt. Mikor ott a börtönben akkor a bizonyságtételi leírásban olvastam keresztelő Jánosról, hogy ott volt a kérdés, hogy vajon ért valamit a szolgálat? Vajon nem hiába áldozta fel az egész életét? Nem tudom, hogy a mi életünkben nem merül ez fel? Hogy vajon volt értelme mindennek, amit eddig elszenvedtünk, amit eddig elhordoztunk, amit eddig megéltünk? Vajon volt értelme? Mert most úgy érzi az ember, hogy hallgat az Isten, hogy nem mozdul semmi. Hitben maradni akkor, amikor nem értjük az Istent. Ez egy nagyon nehéz és rendkívüli időszaka az embernek. Ézsaiás könyvéből szeretnék egy ígét csak kivonatosan említeni, ismerjük az ígét. Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30. verse, ugye ott írja, hogy elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak még a legkülönbek is. És tudjátok, ez olyan döbbenetes volt, amikor úgy végig gondoltam ezt, hogy nem bűnként sorolja fel, tényként. Tényként, igen, az ember elfárad, megtántorodik, elgyengül, még a legkülönbek is. Nem rója fel bűnként. Tényként állapítja meg. Hadd kérdezem meg, amikor én a testvéremen, a másikon látom az elfáradást, a meggyengülést, a megingást, mit teszek? Megítélem? Elítélem? Rázzuk a fejünket, de azért gondoljunk bele, bizony sokszor. Sokszor van az, hogy bizony megítélem a cselekedetét, hogy hát ennyire hitehagyó lett, ennyire lesüllyedt, ennyire eltávolodott az Istentől, mert ha hite volna, akkor nem tudna ennyire mélyre. Sajnos igen, elfáradunk, ellankadunk, meggyengülünk, de nem azért, hogy a másik megítélje ezt a cselekedetet. Mit tehetek a másikért? Amikor ezt az állapotát látom, kritizáljam? Felhívjam a figyelmét arra, hogy nem ilyennek kell lenned? Hadd kérdezzem meg, mit tegyünk érte? Így van. Imádkozni, és milyen szeretettel közeledni hozzá? Mentő szeretettel. Ha nem tart ott, ahol én, mit mond az ige? Aki áll? Vigyázzon, hogy el ne essék, mert lehet, hogy ma én állok, de holnap te állsz, és én esem el. Nem ítélkezni, ne ítéljük el. Jézus sem tette keresztelő Jánossal. Nem mondta neki azt, hogy de hát te vagy az én útkészítőm. Te vagy az, akire feladatok lettek bízva. Mindezeket megtapasztaltad, amikor a Szentlélek fehér galambként a keresztség után rám szállt. Hogy mersz kételkedni? Nem mondta. Gyógyított, és azt mondta a tanítványoknak, mondjátok el Jánosnak. És még egy erősítőt is mondott, hogy bár nem érted a helyzetet, de boldog az, aki meg nem botránkozik bennem. Nem tudom, hogy voltatok-e ilyen helyzetben, Vagy vagytok-e ilyen helyzetben? Nem könnyű hitben maradni akkor, amikor nem látunk megoldást, nem értjük a helyzetünket, nem látjuk a kiutat, ugye szoktuk mondani, hogy az alagút végén a fényt, nem látja az ember. Tudok-e hitben maradni? Tudok-e úgy kapaszkodni az Istenben, elhinni azt, hogy bár ezt a pillanatnyi helyzetet nem értem, de az egésznek én is része vagyok, és mi lesz ennek a vége? Jó, mert az Isten megígérte. De az adott helyzetet el tudom-e fogadni? Nem tudom, olyan sokat gondolkoztam, Ellen White-nál találtam egy gondolatot. Nem is gondoljuk végig, hogy akkor, amikor úgy érezzük, hogy sötétségben vagyunk, és csak kapaszkodni tudunk, vagyunk legközelebb az Istenhez. Most még nem igazán értjük, utólag fogunk visszatekinteni rá, hogy ez a kapaszkodás, ez a bizonytalan, sötétben tapogatózás, amikor nincs más lehetőség, csak az Istenbe kapaszkodni, hogy azok az időszakok az ember életében, amikor legközelebb érezheti magához az Istent. Sokat gondolkoztam azon, és valahogy arra a következtetésre jutottam, hogy ez csak úgy lehet átélni, mint ahogy Krisztus átélte a kereszten. Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Máshogy nem lehet. Nem tudom, hogy biztos, hogy ti is szembesültetek azzal, hogy az ember valamit tesz, önfejű módon, vagy pedig nem is önfejűségből, hanem egyszerűen lép valamit, és annak nem jó következménye van. Kit szoktunk okolni? A körülményt, mindenkit. Hova kell eljutnunk, hogy kit okoljunk? Saját magunkat, ugye? Okoljuk az Istent, mert biztos, hogy az Isten nem szeret, mert elfelejtkezett rólam. Közben pedig ki a szerzője mindennek a rossznak? Ugye saját magunk, a mi döntésünk. Nem régen mutattak nekem egy rövid leírást a jeruzsálemi aranykapuról. Ugye mire jó az internet? Ha benyomjuk azt a szót, hogy aranykapu, érdekes dolgokat találtunk. Van ilyen nevű óvoda, van ilyen nevű borászati üzem, és sok intézmény kapta ezt a nevet, de én most a jeruzsálemi aranykapuról szeretnék. Ugye ez a keleti felé helyezkedett el, szemben az Olajfák hegyével, és mi is volt ennek a jelentősége? Ennek az aranykapunak? Ott vonult be, és ott fog visszajönni. És ugye a muzulmánok, hogy ezt elkerülhessék, 1530-ban befalaszták. És nem csak befalaszták, ugye ők is úgy csináltak, mint az ember, hogy nem egy zár van az ajtón, hanem sok zár, hogy még temetőt is telepítettek a kapu elé, bebiztosítva, hogy a tisztátalanon keresztül a tiszta nem jöhet be. Hogy ezt miért is említettem, ugye csak mosolyogni lehet ezt, Krisztust, vagyis ezt az Istent nem lehet így megállítani, de azért valami szempontból elgondolkodtatott. Mi is várjuk Krisztust, igaz? De mi szeretjük befalazni azt a kaput, amin bejön. Sőt, még temetőt is telepítünk oda. Ugye tesszük fel a miérteket, és amikor az Isten adna választ a miértekre, nem tud, mert falakat emeltünk. Keresne az Isten, és mi nem adunk alkalmat arra, hogy megtaláljon. Jó lenne, hogyha időközönként megnéznénk, hogy befalasztuk-e azt a kaput. Hitben maradni, nem megbotránkozni, nem könnyű. Mindennek értelme van az életünkben, amit még most lehet, hogy nem értünk. Minden helyzetnek. Mit is mond az ige, hogy mindent mire tud felhasználni az Isten? A mi javunkra, a mi áldásunkra. Így van. Szeretnék egy személyt megemlíteni a Bibliából. Ugye az, akit megemlítenék, Ezékiás király fia, Manassé. Ugye mit tudunk Ezékiásról? Milyen király volt? Reform király. És hát, hogy van az ember? Következtet. Hát, ha reform király, akkor a gyermeke is azon az úton kellene, hogy járjon. Azt olvassuk Manasséról, 12 éves korában kezdett el uralkodni, és 55 évig uralkodott, és így írja Ellen White, hogy írtotta az Isten népét, és mindazt, ami vele kapcsolatos. 55 évig. Volt olyan uralkodó, aki csak 2 hónapig volt, aki csak 1 évig, tehát voltak uralkodók, és Isten engedte, hogy ez a Manassé 55 évig hát gyötörje az Isten népét. Persze mi most már tudjuk jól, hogy megtért ez a Manassé, de azért gondoljatok bele, aki abban az időben élt. Imádkoztak hónapokig, évekig, 10 évekig, és mit vettek észre? Változás nincs. Hadd kérdezzem meg, ezeknek az embereknek könnyű volt hitben maradni? El tudták fogadni ezt a helyzetet? Nagyon nehéz. Ugye főleg az tudna erről beszélni, aki egy hozzátartozójáért már évtizedek óta imádkozik, és változást nem lát, csak még rosszabb dolgokat. Kitartó tud-e az ember lenni, amikor nem érti az Istent? Nem könnyű ilyen helyzetben, ilyen hosszú időn keresztül hitben maradni. Sokszor sokféle dolog miatt panaszkodunk. De azért annyit el kell mondani, hogy még nincsen Manassénk. Még annyira nehéz helyzetet nem élünk meg. Igaz, hogy nehezednek a körülmények. Igaz, hogy korlátozódik a lehetősége az embernek. De azért még nem tartunk itt. Csak egy kis kitérő. Olyan sokat gondolkoztam ezen is, hogy Istennek 55 évre volt szüksége, hogy Manassét megszólíthassa. És az Isten engedte, hogy ez az ember 55 évig tegye, amit tenni akar, hogy végre megtalálja a hozzávezető utat. De a vége jó lett, így van? Hitben maradni ekkor nem könnyű. Aztán szeretném megemlíteni Illés és Elizeus példáját. Ugye mit is tudunk Illésről? Proféta volt, nagyon különleges életet élt, és én hiszem, hogy nála is volt sokszor, amikor nem értette az Isten akaratát, de hitt és kapaszkodott az Istenbe. És mi lett az ő életének a vége? Tüzes szekéren elragadtatott. Ki volt ennek a szemtanúja? Elizeus. Mit tudunk Elizeusról? Ki volt ő? Ugye Illés után következett, mint proféta. És hadd kérdezzem meg, kisebb proféta volt, mint Illés? Nem. Sőt, tudjátok, ez olyan döbbenetes, nagyon hosszan feljegyzi a Szentírást, hogy az Isten rajta keresztül mit végzett, mit vitt véghez, és azt írja, hogy és azt olvasunk róla, hogy hibájáról nem olvasunk. Tehát nem volt hibája. Hogyan is ért véget Elizeus élete? Hosszantartó halálos betegségben. Egy csúnya, hosszantartó, elhúzódó betegség. És nincs magyarázat, hogy miért. Ugye hibájáról nem ír, tehát nem volt hitehagyó, nem volt semmi olyan, amiért az Isten megengedte volna az életében a nehézségeket. Mégis azt írja róla, hogy hosszantartó, elhúzódó betegségben halt meg. Nem tudom, azért gondoljatok bele, az elődjét tüzes szekéren elvitte, elragadtatott az égben. És ő neki hogyan kellett hosszan szenvedésekkel teli betegségben szenvednie? Vajon felmerülhetett benne, hogy miért? Hogy vele miért így történik? Viszont azt olvassuk róla, hogy nem fordult szembe az Istennel. Tehát lehet, hogy nem voltak mélyértek. Elfogadta a helyzetet. Hitben kapaszkodott, amikor nem értette a helyzetet. Nem egyforma az életünk, nem egyforma az, ahogy megközelít bennünket az Isten. Mindenkinek személyére szabott a megkeresése, a megközelítése. Különböző módon munkálkodik az Isten értünk egyetlen egy céllal. Mi ez a cél? Igen, én így fogalmaztam meg, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. És hogy ezt milyen úton és módon éri el, az személyre szabott. Az nem egyforma. Ahogy az Isten meg tudja a másik embert keresni. Egy következő történetet szeretnék megint megemlíteni. Nem tudom, hogy felmerült-e bennetek az a gondolat, a Bibliát szinte végig kíséri. Figyeljük meg azt, hogy nagyon sokszor találkozunk azzal, de Istenem, hol voltál? És ugye nagyon jól ismerjük azt az új szövetségi történetet, amikor az ő szeretett barátja, ki is volt Jézusnak a szeretett barátja, Lázár. Ugye amikor Márta és Mária esete, amikor megüzenik Jézusnak, hogy a te barátod beteg. Krisztus nagyon szerette ezt a családot, ugye tudjuk jól, hogy ott önmaga lehetett, ott szeretett velük beszélgetni, mert ott nyugalmat talált. Amikor megkapta ezt az üzenetet, emlékszünk arra, hogy mit tett Jézus? Várt tovább, végezte a gyógyításait, a feladatait. Aztán egy idő múlva megszólal, hogy elaludt az én barátom, elmegyek, hogy felkeltsem. És ugye tanítványok mondják, hogy hát ha elaludt, majd felébred. Hát azért nem kell menni. És akkor Jézus konkrétan elmondja, hogy meghalt. Ugye a János Evangélium 11. fejezetében olvashatjuk ezt végig. Mivel fogadja Jézust Mária és Márta? Uram, ha itt lettél volna. Úgy gondolták, a hatalma lett volna arra, hogy megtartsa őt, ha itt lettél volna. Jézus nem magyarázkodik. Egyetlen mondata van ugye a tanítványoknak, hogy az Isten csodáinak nyilvánvalóvá kell válni. Tehát nem mehetett hamarabb. De azért gondoljatok bele ezt a 4 napot végigélni a testvéreknek. 4 napot végigélni, látni, hogy szenved és meghal. És amikor már mindenen túl vannak, akkor megjelenik Jézus. Bennünk nem merült volna fel ez a gondolat, hogy Uram, ha itt lettél volna, ha figyeltél volna ránk, hogyha jöttél volna, amikor hívtunk, talán még mindig élne. Olyan különös, Jézusról kétszer olvassuk a Bibliába, hogy sírt. Ugye itt? Jeruzsálem felett. Itt és Jeruzsálem felett. Nem tudom, hogy vagytok vele. Megérkezik akkor, amikor már 4 napos, látszólag elkésve. És olyan jó, hogy ezt így mondhatom ki, hogy látszólag elkésve. Ugye, mert Jézus a sírhoz vezettette magát, és mi történt? Ugye imádkozott, nem önmagáért, nem azért, hogy az Isten meghallgatja, ő tudta, hogy az Isten meghallgatja, hanem az ott lévőkért, igen. De megélni ezeket nem könnyű. Tudok-e hitben maradni, amikor nem értem az Istent? Ugye, vajon ott van-e a szívünkben az, hogy boldog valaki, én bennem meg nem botránkozik? Ez a legnagyobb próbatétel az ember számára. Azt írja Malakiás könyve, hogy tanakodnak az Úrnak tisztelői. Igen, és ő figyelt és hallgatott, és egy könyvirték. És ez a tanakodnak az Úrnak tisztelői, sok minden megfordulhat a gyülekezet fejébe, az ember fejébe, egy családon belül, ugye a család együtt gondolkodásánál is sok minden felmerülhet az ember gondolataiban, tanakodhatunk. Van egy történelmi időszak, amikor Isten figyel és hallgat. De ez a hallgatás, ez nem olyan hallgatása az Istennek, amikor örül annak, hogy mi szenvedünk, hanem mit figyel ez alatt? Tudok-e hitben maradni, amikor némaság, válasz nélküli időszak van az életemben? Egyben a figyelés-hallgatás állapotában én hitben tudok-e maradni? Lázongás, háborgás, indulatok, megkeseredés nélkül. Hogy ne keseredjünk bele, és ne csüggedjünk bele. És Krisztusnak nincs más üzenete számunkra sem, mint ami volt Keresztelő Jánosnak, boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Jó lenne, hogyha ezt a fejezetet úgy végigolvasnánk, érdemes végigolvasni, ahogy amilyen szeretettel, mentő szeretettel veszi körül. És ugye tudjuk jól, hogy Krisztus nem felejtkezett el Keresztelő Jánosról. Mit is mond róla? Hogyan nyilatkozik róla? Hogyan tudjuk, hogy nem felejtkezett el róla? Azt mondja, nem született asszonytól nagyobb, mint Keresztelő János. Jelezve, hogy ő soha nem felejtkezik el róla. Ő tudja, hogy az ő hűséges útkészítő szolgája börtönben van. Mit szeretne az Isten megtanítani, mit szeretett volna Keresztelő Jánossal, és mit szeretett volna velünk megtanítani, vagy mit szeretne megtanítani? Hát a bizalmat, hogy hinni tudjunk akkor is, amikor nem látjuk a megoldást. Aztán szeretnék még egy történetet megemlíteni a Gadarén és Rui megszállottakkal kapcsolatban, amikor Jézus a két megszállottból kiűzi, ugye az ördöngös lelkeket, akkor kérik azok, hogy a disznókba hadd mehessenek. És mi történik? Ugye a szirtről belevetik magukat a tengerbe, és elpusztul 2000 disznó. Hadd kérdezzem meg, hogyan reagálnak erre az emberek? Ugye rettegésbe tartotta ez a két ember a környéket. Láncokkal voltak megkötözve. Féltek az emberek tőle. És nem azon örültek és gyönyörködtek abban, hogy megszabadultak, hanem mit féltettek? Az anyagi veszteséget. És nem is tudták ezt Krisztusnak megbocsátani. Mit mondtak neki? Távozz el önnét, távozz el innét. Ellen White azt írja, hogy ez kegyelme intézkedése volt Krisztusnak az ott élő emberek felé, és az emberek ellökték ezt a kezet, ami segített volna. Krisztus lehetőséget akart adni, hogy az Isten dolgaival foglalkozzanak, hogy mi legyen az érték az életükben, és az emberek elutasították, bár tudjuk jól, hogy később azért a 10 városban hirdetett szabadítás azért meghozta a hatást, mert mikor legközelebb mentek, már akkor tömegek kísérték ezen az úton. Nem tudom, hogy vagytok vele, tapasztaltátok-e már azt, hogy sokszor egy látszólagos vesztesség az ember számára nyereség. Nem túl régen hallottam egy történetet egy nem látó, nem halló, beszélni nem tudó emberről, aki később megtanult kommunikálni, és ő mondta ezt, amikor becsukódik előttünk egy ajtó, nem veszük észre, hogy Isten megnyitott egy másikat. Miért? Mert a becsukott ajtót bámuljuk, és sajnálkozunk, hogy lezárult. Helen Keller, ez a személy, akiről beszélek, aki megvakult, aztán a hallását is elveszítette, beszédkészségét is, és aztán utólag tanult meg kommunikálni az emberekkel, és ő írja ezt. Azt írja, hogy volt egy nő, aki kétségbe esett, és teljesen értelmetlennek találta az életét, és úgy döntött, hogy beleugrik a vízbe, és meghal. Tehát eldobja magától az életet. Beleugrott a vízbe, és ezt valaki látta a hídról, és utána ugrott, hogy ki mentse őt. És tudjátok, az volt a döbbenetes, hogy az az ember, aki utána ugrott, nem mérte föl, hogy ő nem tud úszni. Csak amikor a vízbe érkezett, akkor döbbent rá, és kiabált segítségért. És ez az ember, aki beleugrott a vízbe, hogy meg akar halni, ez a nő, ez ki kellett, hogy mentse, rádöbbenve arra, hogy nem halhat meg miatta az az ember, neki segíteni kell, kihúzta, elkezdte lélegeztetni, és rádöbbent arra, hogy van értelme az életének. Ezzel kapcsolatban írja Helen Keller, hogy amikor Isten becsuk egy ajtót, tehát amikor az ember reménytelennek lát mindent, akkor nem szabad elcsüggedni és kétségbe esni, mert egy másikat viszont kinyit. Csak hogy észre tudom-e venni, észre akarom-e venni a nyitott ajtót. Ugye sokszor vagyunk így, hogy már nyitva van, de még mindig a bezárt ajtót szemléljük, és azon sajnálkozunk, csak be kéne lépni, csak túl kéne jutni mindezeken, és nem azon siránkozni és sajnálkozni, hogy nem úgy történt valami, ami, ahogy mi elképzeltük, vagy ahogy mi szerettük volna. Vigyük ezt magunkkal, amit az Isten szeretne velünk megértetni. Boldog, ha valaki bennem meg nem botránkozik. Aztán még egy történetet szeretnék Dániel könyve 3. fejezetéből, ugye a 3 ifjú, Sidrák, Misák, Abednégó. Mi van ezekben az ifjakban? Mi a különleges? Ugye ők is elhatározzák, hogy kinek engedelmeskednek? Az Istennek. És ezért mivel kell fizetniük? Az életükkel. És mit mond, hogyan nyilatkozott meg ez a 3 ifjú? Ami Istenünk ki tud menteni, de ha nem tenné is. És itt van a lényeg. Hogy lehet, hogy amikor csend van körülöttünk, és nincs megoldás, akkor az azért van, mert az Isten figyel arra, és várja azt, hogy tudok-e dönteni mellette, már mint Isten mellett, hogyha nem is értem a helyzetet, el tudom fogadni, várom a szabadítást, várom a megoldást, de ha nem tenné is, sem tudok máshogy dönteni, mint az Isten mellett maradni. Nem arról van szó, hogy az Isten nem tehet meg bármit, hanem ha megengedi, hogy pillanatnyilag kilátástalannak, bizonytalannak, megoldhatatlannak lássuk a helyzetünket, hogy tudok-e hitben maradni. Jelenések könyve 14. fejezet, 12. verse azt írja, itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatát, és Jézus hitét. Amikor nem a láthatókra tekintünk, hanem bízunk az Istenben, ha nem tenné is, jobb mit mond, hogyan fogalmazza meg? Ha megöl is, bízom benne. Hadd kérdezzem meg, felmerjük magunknak tenni azt a kérdést? Vajon én, vajon mi állunk ilyen szinten? Vagyunk ilyen szinten hitben? Aztán megemlíthetném Dávid esetét, mikor szidalmazza őt sémei. Mit is mond ott neki az egyik, hogy elmegyek és megölöm őket. És mit mond neki Dávid? Ne tedd. Mert ki engedte meg neki? Az Isten megengedte neki. Hadd mondja. Ki mondhatja néki, miért műveled ezt? Ok nélkül érhetnek bántódások, bántások, szidalmak. Mire vagyunk mi hajlamosak? Hogy megmondjuk, megsértődünk, kiosztjuk a másikat. Azt mondja Dávid, ha ezt az Isten megengedte, akkor hagyd. Hadd kérdezzem, el tudjuk hordozni? Tudom engedni a másiknak rossz érzés, fájdalom, keserűség, bántás nélkül, hogy bántson? Mit mondott Dávid? Jogos volt, amit mondtak rá? Követett el hibát? Követett el hibát. Olyan csodálatos ez a Zsoltár, amit szeretnék most felolvasni. Vajon tartunk-e itt? 119. Zsoltár, 3. és 4. verse, de én csak az egyiket olvasnám. Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. Tartok-e itt? Tartunk-e itt? Hogy a másikért imádkozni tudok, még akkor is, hogyha én próbálom őt a jóról meggyőzni, és esetleg tudom, hogy a jó, az tényleg jó, de a másik még nem tartott. Tudok-e imádkozni érte? Aztán a Korintusi második levél 11. és 12. fejezetében nagyon jól ismerjük ezt, és amikor Pál apostol felsorolja az őt ért nyomorúságot. Kérlek benneteket, hogy olvassátok el Pál apostol életét is. Leírja, hogy hogyan szenvedett hajótörést, hogy hogyan kövezték meg, csak úgy kivonatosan azt mondja, hogy gyakorta való utazásomban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. Sima volt az élete? Mégis mit olvasunk róla? Milyen volt? Kihez ragaszkodott? Az Istenhez, de azért neki is meg kellett járni egy mélységet. Ugye, mit is olvasunk róla, hogy ő mit hitt, hogy kinek a nevéért, a nevében cselekszi mindezeket? Ugye az Isten nevében, és ő hitt abban, hogy ez az igazság. És meddig jutott? Milyen mélységig? Hogy üldözte azokat, akik máshogy gondolkodtak, akik máshogy látták a dolgokat, és meg kellett neki tanulnia, meg kellett neki a mélységet járnia, hogy az Isten kiemelhesse, és azt a helyet töltse be, amit számára kijelölt. Nem volt sima az élete, de mit olvasunk róla? Hátat fordított az Istennek. Feltette azt a kérdést az Istennek, hogy miért? Ugye Ellen White erről is ír, hogy Pál apostolnál nem volt miért. Aztán a 12. fejezetben olvassuk azt, hogy háromszor könyörög az ő betegségéért. Komoly könyörgés lehetett? És kapott szabadítást? Mit is mond neki? Ugye a Korintusi második levél 12. fejezet 9. 10. verse azt mondja, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tudta Pál, hogy miért van ez a tövis az ő testében? De igen, tudta. Hogy el ne bizakodjam az én szívembe, ugye tövis adatott az én testembe. Tövis, tehát ő tudta, hogy az elbizakodottságtól védi, de hát ki ne imádkozott volna? Biztos, hogy ha nekem lenne ez a gondom, én is imádkoznék nagyon komolyan, hogy a Jóisten oldja meg, de az Isten elmondta neki, hogy nem, ezt nem teszem meg, de ez én kegyelmem elég ahhoz, és a te erőtlenséged által végeztetik el az én erőm. Ezen keresztül tudok bizonyságot tenni az embereknek. Boldog az, aki én bennem meg nem botránkozik. Hitben maradni, ez nem kis dolog, nagyon nagy. Ez egy győzelem, győzelem önmagunk felett, önmagam felett, az önzés felett, a kétségbeesés felett. És befejezésül, szeretnék Ellen White-tal kapcsolatban egy pár gondolatot megemlíteni. Azt írják Ellen White-ról, hogy fiatal korában egy baleset, ugye tudjuk jól, és az arca egy kicsit el is torzult a kővel, ahogy megdobták őt, de mégis azt írják róla, hogy nem volt egy szépség, sem csúnya nem volt, de azt mondja, hogy neki volt a legszebb mosolya, amely felragyogott az arcán. Aztán ez nagyon szépé tette, és azt írja önmagáról, hogy mikor Ausztráliába helyezték, 11 hónapos hosszú betegségen esett át, ez egy nagyon kemény betegség volt, és azt írja, hogy a kétségbeesés határáig jutott. A harc közepén hoz egy döntést, és ez így hangzik, nem sokáig engedtem meg magamnak azt a fényűzést, hogy sírjak. És szeretném tovább olvasni. Vigaszt nyújt a tudat, hogy bár szüntelenül gyötört a fájdalom, nem hagyott el, belé fektettem bizalmamat, és nagyon kérlek bennetek, ezt jegyezzétek meg, amit most olvasok. Azt mondja, belé fektettem bizalmamat, aki túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy kárt okozzon nekem. Szeretnék egy ígét felolvasni, de Jeremiás könyve 29. fejezetéből, és ott olvasnám a 11. verstől. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr. És visszahozlak a fogságból, és összegyűjtlek titeket minden nemzet közül, és mindam a helyről, ahová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr. Visszahozlak a helyre, ahonnan számkivetettelek titeket. Mit ír Ellen White? Azt mondja, hogy belévetem bizalmamat. Miért? Mert ő az, aki túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy kárt okozzon nekem. Kívánom azt, hogy segítsen bennünket az Isten ahhoz, hogy tudjunk hitben maradni, amikor nem értjük az Istent. Mert az Isten kívánatos véget akar mindannyiunknak adni. Kívánom azt, hogy segítsen az Isten bennünket ahhoz, hogy megtanuljuk, és a másikkal szemben is alkalmazzuk ezt, hogy erősíteni, bátorítani tudjuk a másikat, mert azt mondja, hogy elfáradnak, megfáradnak, megtántorodnak. Nem vagyunk egyformák, nem vagyunk egy szinten, még ezt is ki lehet mondani, ki hamarabb megért dolgokat, ki kevésbé, de meg kell tanulnunk egymást szeretetben elhordozni. És hogyha nem kapunk választ, nem feladni, és nem kritizálni, és nem a másikat bántani, és nem megsértődni, és szembefordulni az Istennel, hanem mit mond? Azt mondja, hogy boldog az, aki meg nem botránkozik. Segítsen az Isten bennünket ahhoz, hogy boldogok lehessünk a Biblia az ige igazi értelmében. Hogy az Isten segítsen ahhoz, hogy megértsük, hogyha ő hallgat is, de annak az egésznek a része vagyunk, aminek a vége jó lesz. Mert az Isten nem véletlenül hozta meg ezt a hatalmas áldozatot, menteni akar bennünket. Kívánom, hogy a Jóisten segítsen és áldjon meg. És tényleg, ahogy Ellen White mondja, hogy túlságosan bölcs ahhoz, hogy nekünk fájdalmat okozzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy kárt okozzon nekünk. Ne felejtsük el, az Isten nem ezt akarja. Az Isten örök örömöt akar nekünk adni, de ehhez a hit próbán keresztül kell mennünk. Kívánom azt, hogy segítsen az Isten, hogy a hit próbánk az győzelemmel zárulhasson az ő kegyelméből. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, hálás szívvel jövünk eléd, és megköszönjük neked azt, hogy te ennyire bátorítani, erősíteni akarsz bennünket. Köszönjük azt, hogy te rámutatsz arra, hogy az elfáradás, a meggyengülés sajnos az ember életébe tény. De köszönjük azt, hogy ezért nem ítélsz el bennünket. Köszönjük, hogy megérted a mi botladozásainkat. De köszönjük azt is, hogy te segíteni akarsz, hogy talpra álljunk. Segíteni akarsz abban, hogy ne az elkeseredés, az elcsüggedés, a szembefordulás állapotába kerüljünk, hanem megtanuljuk azt, hogy hitben maradni, amikor nem értjük pillanatnyilag a helyzetünket. Köszönjük, hogy elődeink életén keresztül mutattad be azt, hogy van értelme kitartani, kapaszkodni, mert te mindannyiunknak kívánatos véget akarsz adni. Istenünk, köszönjük, hogy az a célod, ezért tűrsz hosszan értünk, mert te mindenkit örök élettel akarsz megajándékozni. Ó, Atyánk, segíts, hogy a pillanatnyilag sötét helyzetben fel tudjuk emelni a mi fejünket kezeinkkel együtt hozzád. Segítségért, erősítésért, bátorításért. És köszönjük, hogy te ezt megadod. Mindenható Atyánk, köszönjük azt a bizonyosságot, hogyha a te kezedbe tesszük le a mi életünket, bármilyen mélységek is jöjjenek, te védelmezel, te fenntartod a mi életünket, és szabadulást is adsz. Csak a mi hitünket akarod erősíteni, edzeni, bátorítani. Ó Istenünk, köszönjük neked ezeket a helyzeteket is. És köszönjük azt is, hogy felhívtad a figyelmünket arra, hogy ne az elcsükkedés, a megkeseredés legyen ennek kísérője, hanem tudjuk letenni a kezedbe, és tudjuk megkérdezni azt, hogy Urunk, mire akarsz tanítani? Mi ez a helyzet, amiben most mi vagyunk, mire akarsz, mit akarsz megértetni velünk? Mi a célod ezzel? És engedjük, hogy ez a cél beteljesedjen. Istenünk, nyugalmi időszakunk van még, de tudjuk, hogy egyre szűkül, és egyre kevesbedik ez a nyugalmi időszak, és eljön az a pillanat, amikor már csak a te kezed ad biztonságot, amikor már tényleg csak az a kötél marad, de add, hogy kapaszkodni tudjunk ebbe a kötélbe. Köszönjük, Istenünk, hogy te név szerint hívsz, és név szerint akarod megvalósítani az életünkben mindazt a jót, amit te elterveztél. Ó, Atyánk, add, hogy minden helyzetben a jobbik részt tudjuk választani. Köszönjük, hogy türelmes vagy hozzánk, és köszönjük, hogy ezzel arra tanítasz, hogy mi is türelmesek tudjunk lenni, szeretetben, imádkozó lelkülettel tudjuk egymást elhordozni. Add, hogy ezeket is meg tudjuk élni, és add, hogy tényleg egy olyan erős, hitben megerősödött, mentő szeretetben és egymás iránti tisztelet és szeretetben összeforrt néped lehessen, amikor te visszajössz. Tudjuk, hogy nem csak a szabadításodat tapasztalhatjuk meg, de köszönjük, hogy munkatársaid is lehetünk, feladatokat adsz nekünk, hogy azt, amit mi megélünk, amit megéltünk, amit átéltünk és ami tapasztalatot szereztünk, a másik ember javára használjuk fel. Ó, Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te mentesz, és rajtad keresztül veled együtt mi is menthetünk. Istenünk, köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, és köszönjük azt, hogy te az Istenünk akarsz maradni. Köszönjük, hogy te látod mindannyiunk életét, küzdelmeit, de győzelmeit is. És köszönjük a mindennapi erőt, amit te a rendelkezésünkre akarsz bocsátani, ott, hogy igényeljük. Istenünk, hálásak vagyunk neked mindezekért. Áld meg számunkra a nap további részét, áld meg számunkra az elkövetkező heteket, napokat, hónapokat, és add, hogy mindig emlékezzünk arra, hogyha pillanatnyilag a helyzetünk sötét is, hitben tudjunk maradni. Kegyelmed által. Amen.